Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, újra itt a Bajnokok Rizsája. Egy egészen őrületes, fergeteges, hihetetlen este után, amelyen ugye az Atlético Madrid az Interrel játszott azok után, hogy az odavágón 1-0-ra nyert az Inter, a Borussia Dortmund pedig Dortmundban fogadta a PSV-t 1-1-es odavágót követően. A két meccset Vályi Bencével beszéljük ki ketten, és bőven van miről beszélni, de nem kerülhetjük meg, hogy erről az újabb 11-es párbajról, erről az egészen elképesztő mérkőzésről beszéljünk, amit Madridban, a Metropolitánóban az Atlético és az Inter játszott. Én tényleg nem értem, hogy azokon a meccseken, amikor az Atlético egy más arcát mutatja, hogy lehet ennyire teljesen más a játéka, mint amit ma mutatott, mert ez ma tényleg letaglózó volt, és ahogy kezdték, amilyen intenzitással ezt a meccset, az tényleg szinte földbe döngölte a tavalyi döntőst, azt az Intert, akiről elmondtuk hétfőn is, hogy az elmúlt 13 mérkőzését egyaránt megnyerte minden sorozatot figyelembe véve. Itt pedig már a sajtótájékoztatón azt mondta Vicer és Simeone, hogy a kulcsszavak az intenzitás és a koncentráció, és ezt maximálisan betartotta az Atlético Madrid.
Abban nem fogok tudni segíteni, hogy vajon ez a kapcsoló, ez honnan jön, és mi az, ami indukálja az Atlético játékosaiban ezeket a változásokat mérkőzések között. Nyilván a legkönnyebb válasz az embernek az, hogy ilyen motivációt keres, azt, hogy azért a Bajnokok Ligája 8-ad döntőjének visszavágóján teljesen más tétekkel dolgozik az ember hazai pályán, teljesen más hangulatban tud futballozni, ilyesmikhez tudunk hozzányúlni így, hogy nem látjuk, hogy ők az öltözőben hogyan viselkednek. Nyilván talán Simeonének is könnyebb őket harcba hívni ennyi idő után, ennyi egy csapatnál eltöltött idő után, vannak azért a keretben bőven olyanok, akikkel most már hosszú szezonok óta harcolnak egymással a mindennapokban, és lehet, hogy egy ilyen meccsen, ahol hátrányból kell visszajönni, a saját szurkolóidért küzdeni a Wanda Metropolitánóban, itt egy picit könnyebb őket tűzben tartani. Én ilyesmiket tudok így összességében felhozni, mint ilyen tényezők, amik segíthettek ebben, de hát tényleg, az, ahogyan az Atlético ezen a meccsen dominálni tudott hosszú periódusokat azzal az Interrel szemben, ami messze kiemelkedő a szériában, és 20 plusz ponttal fogja megnyerni az egyik top bajnokságot. A tavalyi BL döntős is egyébként egy fantasztikus csapat, és összességében még nem is igazándiból játszott rosszul ezen a meccsen, mert azért nekik is bőven-bőven megvoltak a lehetőségeik, erről majd nyilván mindjárt részletesen is beszélni. Ez az Atleticónak az erősségéről árulkodik, és őket dicséri, hogy ezt így sikerült kihozni, nem pedig az Internek valamiféle szidalmazása. Úgyhogy tényleg minden elismerésem, hogyha egy picit veregethetem a saját magam vállát, volt valamelyik hétfői epizódunk, ahol még előzetesen beszéltünk erről a párosításról, és akkor azért voltak olyan hangok, hogy ez az Inter annyira domináns, annyira sokszínű, sokféle megoldással rendelkezik az ellenfelekre, amik egyébként igazak, hogy az Atlético Madridnak valószínűleg nem sok esélye lesz. Én meg azt mondtam akkor is, hogy szerintem ez az Atlético is nagyon sokszínű, és pont egy ilyen kieséses párharcban annyiféle arcukat fogják tudni megmutatni, hogy akár hátrányban lesznek, akár előnyben lesznek, akár hazai pályán, akár idegenben, mindig lesz valami válaszuk, és soha nem lehet őket leírni, tök mindegy, hogy kifel fogják őket összesorsolni a következő körben, ezt akkor is tartani fogom.
Annyi bizonyos, hogy itt az elejétől kezdve azért kockázatot kellett vállalnia az Atléticónak, és én talán ebben látom a magyarázatot, mert hogy Simeone mindig nyerni akar, és mindig a legjobbat akarja kihozni a helyzetből, és azért, ha nem kötelező kockáztatnia, akkor általában ő nem szeret. Itt viszont félelmetes letámadással indított az Atlético, és szinte kapkodásnak is nevezném azt a sietséget, amit ott az elején mutattak, de ugyanez azt is eredményezte, hogy miközben az Atlético bár visszaszerezte a labdákat, nagy helyzetet nem tudott kialakítani, az Internek voltak veszélyes elfutásai, rögtön a 13. percben már Dumfriesnek volt egy dupla helyzete, és itt derült ki, hogy ha az Atléti sok embert küld előre, akkor hátul nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, akár 1v1-ben is maradhatnak a védők, vagy még annál is kevesebben, és itt már látszott, hogy lehet ebből a gond. A túloldalon aztán volt egy Morata fejes még fél órán belül, a Sommer védte, a 33. percben pedig már megszerezte a vezetést az Inter. Furcsa, hogy Di Marco a gólszerző, de az nem furcsa, hogy Barellától kapta a gólpaszt, itt elszámította magát az Atlético, és már a 16-oson belül ember fölényben voltak az interesek, de ez az előny csak 136 másodpercig tartott ki, hiszen jött az Atlético válasza, Koke adott egy fantasztikus labdát Griezmannnak, Koke tehát két gólpasszal zárta ezt a meccset, hiszen később is új volt az asszisztos, és Grizinek, ahogyan azt már említettük ugye itt az elmúlt héten is, meg tegnap is, 6 gólja van, és ezt említettük mostanában, hogy Haaland, Kane és Mbappé így hárman együtt vezetik a góllövő listát ebben az idényben, hát Grizi most őket is érte utol, és ezzel mondhatjuk, hogy a 4 legjobb csatár van ott elől. Így érkeztünk el a félidőhöz 1-1-jel, de ha egy számadatot kéne kiemelni ebből az első játékrészből, akkor az az lenne, hogy 21 beadása volt az első félidőben, csak az első félidőben az Atlético Madridnak, és ezért is mondtam a sietséget, ami itt megmutatkozott.
Pont valami, valahogyan erre utaltam itt a sokszínűséggel, hogyha mondjuk 5 szezonnal korábban vagyunk, és ugye akkor is már Simeone ült a kispadján az Atleticónak, akkor simán el tudom képzelni, hogy ehhez a meccshez úgy álltak volna hozzá, hogy az első 60 percben kizárólag arra mennek, hogy ne kapjanak gólt, és utána az utolsó fél órára meg rárohannak megérkező cserékkel, lendületes játékkal, fokozott felkapcsolással is, akkor megpróbálják eldönteni. Jutottak tovább így is BL párharcból. De ez már nem az az Atlético, ez az az Atlético, ami hogyha kell, akkor nagyon magasan és nagyon agresszívan elkezd rögtön bátran letámadni, és megpróbálja benyomni az ellenfelét a kapu elé. Úgyhogy ezt ilyen szempontból amúgy nagyon-nagyon izgalmas volt nézni, hogyha még egy picit visszautalhatok arra az Intergolra, annál klasszikusabb Simone Inzaghi-s Intergolt nagyon keveset lehetne mutatni, mert pontosan azok a sorok közötti, pozíciók közötti helycserék voltak, amik folyamatosan megvannak az Internél, aminek a végén végül egy szányvédő kerül egy belső útvonalra, ahol utána az egyik csatárt, vagy az egyik felmozgó középpályást tudja visszatenni neki, és akkor ő érkezik meg a kapu elé, úgy, mintha ő csatár lenne, úgyhogy ez tényleg Simone Inzaghi Interjének egy ilyen apróbb változata, de hogy ezzel dobjam vissza a labdát, Griezmann meg Barella nevével nagyon sok mindent föl lehet rajzolni, mert szerintem ők voltak talán a rendes játékidőnek egész biztosan a két csapatban a két legjobb játékosa. Döbbenetesen nagyot játszottak mind a ketten.
Hát ugye Griezmannnak volt egy bokasérülése, ami miatt még az sem volt biztos, hogy erre a meccsre visszatér, de hát láttuk, hogy 100%-os állapotban volt, és ha már mondtad ezt a cutbacket a gólnál, ugyanezt történt a második félidő elején is, akkor az a jelenet ragadhatta meg a figyelmünket, hogy Grizi a saját 16-osánál szerelt, és utána a túloldalon egy percen belül jött az ő helyzete hasonló esetben, mint ahogy Di Marco gólja, csak itt Sommer védett, viszont nagyjából 10 perccel itt a szünet után eléggé lelassult a mérkőzés, és úgy tűnt, hogy ezt a tempót nem fogja tudni végig tartani az Atlético, jött egy csöndesebb időszak, hogy aztán a 70. percben elkezdődjenek a cserék, de Paul helyett jött Correa, Lino helyett pedig Riquelme a bal oldalra, és megint visszajött egy kicsit az intenzitás az Atléticóba, de eközben az Internek ugyanúgy voltak helyzetei a kontrákból, a gyors elfutásokból, és hát ha valakit negatívan kell kiemelnünk ezen a mai meccsen, akkor az mindenképpen Marcus Thuram kell, hogy legyen, aki a 76. percben borzasztó nagy helyzetet hagyott ki, és aztán még a hosszabbításban is a pályán volt, de ez egyáltalán nem az ő meccse volt, és ha még ilyen helyzetet ki lehet emelni, akkor az mindenképpen Barella elfutása 5 perccel később, a 81. percben, aki hát látszott, hogy már ő se bírja nagyon, de ahogy Kokét ott hagyta, hát Koke konkrétan nem tudott már sprintelni akkor a meccsen, és Barella is miután előtte a labdát a combjához kapott, és elkezdte nyújtani, mert annyira elfáradtak akkor a játékosok.
Aztán utána a rendes játékidőnek a legvégén meg mégiscsak az Atletico-nak voltak percei, és hát Depaynak a becserélése az különösképpen jól sikerült Simeone részéről, mert az a lendület, amit ő belehozott ebbe a csapatba, meg az a direktség, ahogyan folyamatosan tüzelt, folyamatosan helyzetbe került, folyamatosan megpróbált lefordulni, az rengeteget ért ott a legeslegvégén, és hát ő volt nyilván az, aki végül meglőtte azt a gólt, amivel az Atletico kiharcolta a hosszabbítást, de összességében is nagyon érződött azon a pontján a meccsnek, hogy itt biztos, hogy jönni fog nagy helyzet, és hogyha szerencséje van az egyik csapatnak, akkor azért úgy tűnt, hogy az Atleticónak akkor ebből gól fog születni. Aztán hát a végén sikerült mémet is csinálni Simeonénak, mert volt még egy helyzet, amiből hát egy olyan jelenet sor történt meg, ami tényleg a Van Gaalnak az egykori Manchester United-es ilyen fetrengéséhez hasonlított ott a partvonalon. Riquelme volt az, aki kiadott egy hatalmas zicsert, és Simeone egész egyszerűen nem akarta elhinni, és lefeküdt a gyepre a szituáció meg nem értésében, úgyhogy óriási drámával fejeződött be a rendes játékidő is, aztán utána ráfordultunk a hosszabbításra, és egyre inkább közeledtünk a még nagyobb drámához.
Igen, azt hiszem, hogy ez is hozzá kellett, hogy tartozzon ehhez az atlétikus forgatókönyvhöz, és ahhoz a hihetetlen küzdelemhez, amit fölidézhetünk akár a Liverpool elleni párharcból, azt hiszem 4 évvel ezelőtt volt 2020-ban, amikor hasonló körülmények között jutottak tovább, csak ott már a hosszabbításban, de itt is az, hogy kihagyta ezt a zicsert Riquelme, még azt vetítette előre, hogy itt bizony lehet, kell lennie, kell még fordulatnak, ami aztán a hosszabbításban nem következett be, mert igazából ott nagyon elfáradtak a csapatok, de amit a 100. percben csinált Marcus Thuram Savic-sal, ez az úgynevezett mogyorózás, ez nem egészen értem, hogy a videóbírós korszakban ezért hogyan és miért nem járt piros lap.
Ez szintén egy olyan dolog, amire nem fogok tudni mit mondani. Ezt közben beszéltük is ezt a szituációt már a meccs alatt is, és ott neked is azt írtam, hogy igazándiból ezt kétféleképpen lehet ugye értékelni, hogyha tetszinek az efféle megmozdulások, vagy interszurkuló vagy, akkor azt mondod, hogy ez valamilyen aljasúnyi módon, de nagyon okos volt, vagy kihagyod az utolsó jelzőt, és szimplán azt mondod, hogy aljasúnyi dolog volt. Az biztos, hogy ennél nagyobb büntetést érdemelt volna. Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk a VR szobában nem kezdték el ránagyítgatni a visszajátszásokra azt, hogy most akkor egész pontosan mihez ért és milyen erősséggel Thuram. Lehet, hogy kellett volna büntetni, de Inzaghi ezt nagyon-nagyon hamar feloldotta azzal a megoldással, hogy megfogta, megvárta, amíg nagyjából véget ért az értékelése a helyzetnek, majd lecserélte Marcus Thuramot, és hát úgy aztán nem kerülhetett emberhátrányba az Inter, úgyhogy ezt meg is úszták, meg egyébként ilyen furcsa módon jól is kezelte a stáb hirtelennyében.
Úgyhogy ezen túlléptünk azért is, mert jött a büntető, vagy 11-es párbaj, ami hát két egészen kiváló kapus hős tetteit vetítette előre. Zomer ugye 2020 novemberében a spanyolok elleni Nemzetek Ligája ácsoportos mérkőzésen Ramos két büntetőjét is kivédte, és egyébként is 11-es ölő hírében áll, úgyhogy ezért várhattuk talán azt, hogy itt Zomer lesz a hős, de nem ő lett, mert hogy az Atlético ugye a 11-es párbajt összességében 3-2-re nyerte meg. Az első kettő bement Calhanoglu és Depay is belőtte a maga büntetőjét, vagy 11-esét. Aztán kihagyta Alexis Sánchez és Saúl Ñíguez is, de az a Klaassen, akit gyakorlatilag csak a büntetők vagy 11-esek miatt cserélt be már Inzaghi 10 perccel korábban a lefújás előtt, ő is kihagyta a sajátját, és innentől jöhetett a dráma. Riquelme is, Acerbi is, Correa is belőtte, és természetesen Lautaro Martíneznek kellett kihagynia az 5. aki fölé bombázta, és még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez is bekerüljön ide a mémek közé, és ezt is fölhánytorgassák majd később Lautaro Martíneznek, hogy ezen a meccsen eltűnt, hiába volt kiváló szezonja, neki igazából lövései sem nagyon voltak, és hát még a büntetőt is kihagyta a legvégén.
Ezzel biztos, hogy meg fogják találni Lautaro Martínez, ráadásul azért neki mondjuk visszatekintve például a világbajnokságra, egyébként is, hogyha így próbáljuk megnarálni az ő játékát, karakterét, akkor találni réseket a pajzson, még hogyha tényleg brutális mennyiségben termeli is a gólokat, meg egyébként, hogy mennyit lépett előre idén játékban, mennyivel többféleképpen tud adni az Internek, az is egy nagyon értékelendő dolog. Nekem az volt nagyon érdekes ebben a 11-es párbajban, hogy az előző napi, amit kibeszéltetek szépen alaposan Tibivel, az teljesen más képet öltött. Tehát ott én nekem legalábbis erről Twitteren is írtam, az volt az első lövést követően az érzésem, hogy ennek nem lehet más a vége, mint az, hogy az Arsenal meg fogja nyerni. Utána kigyűjtötték, és a Community Shield-es 11-es párbajjal együtt az Arsenalnak idén 17 büntetője volt az idei szezonban, ebből 17-et belőttek. És minden egyes lövésnél pontosan tudtad, hogy ez egy előre kiszámított, a szerencsét a lehető legnagyobb mértékben lecsökkenteni megpróbáló 11-es elvégzés lesz. Itt hát azért nem ezt láttam, tehát itt megvoltak a büntetőpárbajt, megelőzően a szokásos jelenetek, láttad, hogy mutogatják a kapusoknak, hogy ki, hogyan, kit ismer, merre szokták rúgni, ölelgetés volt, próbálták bátorítani a kapusokat, de azért ez egy sokkal inkább ösztönszerű dolog volt. És amikor ez történik, akkor szerintem borzasztó nagy hatása van a kimenetelre annak, hogy kijátsza a hazai pályán a mérkőzést, és ez az Atletico Madrid volt, és a szurkolóik egész végig ott voltak-e mögött, a csapat mögött, szerintem a Vandában egyébként is baromi nehéz egy ilyen téttel bíró mérkőzést játszani, ahol nagyon-nagyon fel van pumpolva a nézőknek a hangulata, hát itt aztán meg végképp elvitte őket, és ezek azok a pillanatok, amikor viszont nem kell meglepődni azon, hogy még az akkor a sztárokat is össze tud nyomni egy momentum, mint Lautaro Martínez.
Hát az ünneplés az egészen biztos, hogy felejthetetlen marad, mert hogy ott a lefújás után őrületes hangulat, és hát a közeli képek alapján is elképesztő érzelmek szabadultak föl. Na de hogy ne maradjon ki a másik meccs sem, azért beszéljünk arról, ami Dortmundban történt, hiszen ott is bőven voltak izgalmak. Ugye a kezdőket illetően annyit érdemes megjegyezni, hogy Schlotterbeck eltiltott volt a Dortmundban, pedig ebben a szezonban eddig csak egyetlen egy mérkőzést hagyott ki. A túloldalon pedig a PSV-nél Joey Fermán játéka volt kérdéses, ő a középpályának a motorja gyakorlatilag Peter Boss csapatában, és végül kezdett, és nem volt sérült, úgyhogy ez nagyon nagy pozitívum volt a PSV-nek, az kevésbé, hogy már a harmadik percben, itt is egy szédületes kezdés, itt is a hazai csapattól, nyilván a Westfalen stadionnak a támogatásával, a harmadik percben már Sancho gólt szerzett szemfüles módon a 16-oson kívülről, azok után, hogy a Werder ellen is betalált a hétvégén, úgyhogy mondhatjuk, hogy Sancho visszatért, és ezzel vezetett a BVB.
Egyébként tényleg visszatért, tehát hétvégén is egy irgalmatlanul nagy gólt lőtt egy szólót követően, és tehát azért Jadon Sancho nem egy rossz játékos, attól függetlenül, hogy mi történt a Manchester Unitedben, az biztos, hogy egy fejben eléggé megborítható játékos, ez talán kiderült ebben a néhány évben, amit Manchesterben töltött visszatérve, de most is látszik, hogyha olyan környezetben van betéve, olyan csapatban, ahol tud kis területeken kombinálni, utána azokból megindulni, cseleket megcsinálni, abból kreatívan passzolni, lőni, helyzeteket generálni, akkor abban nagyon jó. És hát az ilyen nagy pillanatokban, extra húzásokban, hogyha jól érzi magát, és jó környezetben van, akkor lehet rá számítani. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt meglepő az, hogy mondjuk ő volt az, aki az első gólt szerezte. Aztán utána nagyon érdekes, mert tök máshogy alakultak a félidők. Az első félidőben a Dortmund volt messze nagy fölényben, mondjuk ez egy harmadik perces gólt követően nem is feltétlenül annyira meglepő, tehát ott 60%-ban birtokolták a labdát, volt 10 lövésük, a PSV-nek 5 lövése volt mindösszesen. Aztán ráfordultunk a második játék részre, és ott meg megfordult az egész, és ott a PSV rá tudta borítani a pályát a Dortmundra, náluk volt 65%-ban a labda, volt 12 lövésük a Dortmundnak az 5 lövésével szemben, több mint egyes XG-t termeltek összességében, és ott azért voltak olyan rázós pillanatok, ahol el lehetett hinni azt, hogy a PSV tud majd egyenlíteni, és így összesítésben arra állni, hogy legalább ők álljanak győzelemre. Tehát igazából volt egy elvett gólja is a Dortmundnak, meg aztán az, aki előkészítette azt az elvett gólt, VR-ra visszavont gólt, azután a legeslegvégén lecsapott.
Bizony, mondjuk ott Füllkrug 77. perces lesgója is nagyjából 2 milliméteren múlt, egészen elképesztő volt. Royce volt a szabadrugás, és akkor lelövöm a poént, 95. perc, Royce Babadi hibáját kihasználta, és ott lőtte be a győztes gólt. Két nagyon nagy helyzete volt tényleg a PSV-nek. Az egyik a cserekén beállt Irving Lozano távoli kapufája, a másik pedig egy De Jong fejes a legvégén, és tényleg az utolsó pillanatig lehetett izgulni. Számomra egy mondat ragadta meg igazán a figyelmemet. Fermán mondta a meccs után, hogy az első 30 percben emberhátrányban voltak a pálya közepén, mert nem akartak 1v1-ben maradni hátul, amit az Atlético ugye megtett, de utána szólt Boss, hogy lépjen följebb Fermán, és utána vált igazán kiegyenlítetté a mérkőzés, úgyhogy ez, hogy így a meccs után elmondta ezt a taktikai változtatást Fermán, utána már jobban kirajzolódik az, hogy képes volt változtatni a PSV, és csak kiegészítem azokat a statisztikai mutatókat, amiket te mondtál, mert a második félidőben a boxon belüli labdaérintések száma 9-34 volt a PSV javára.
Az brutális. Tehát abból azért mégiscsak be kellett volna találni, de hát azért ez a PSV fiatal csapat, rengeteg olyan játékossal, akinek nincsen nagy tapasztalata a nemzetközi szintéren, meg legyünk őszinték, ez egy rosszabb kerettel rendelkező csapat, mint a Borussia Dortmund, tehát innentől kezdve az, hogy mégiscsak a Dortmund ment tovább, az önmagában nem lehet meglepetés, de a PSV Eindhovennek az egész idei BL menetelését mindenképpen dicséret illeti, az is, ahogyan kikeveredtek a csoportból, és az is, ahogyan azért itt az abszolút utolsó pillanatokig harcban álltak, csak hogy Babadira visszautalva, ugye ő a 86. percben állt be, egy 18 éves fiatal játékos, aki az idei szezonban került fel a felnőtt csapathoz, van 14 pályára lépése, nem túl sok játékperccel a PSV-nek a első keretén, a felnőtt is az első keretből lett felső keret, úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen szituáció, mert szegény beszállt, és 6 percen belül egy nagyon blamaszerű elcsúszással eldöntötte egy BL 8-at döntőnek a kimenetelét, de hát azért leginkább csak sajnálni tudom őt, meg remélem, hogy nem fogja az egész karrierjét összenyomni, mert ez így neki személyesen nagyon-nagyon kellemetlen.
Na, így viszont teljes a negyed döntő mezőnye, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ezt az Atlético-Inter párharcot leszámítva, amit amúgy is a legszorosabbnak vártunk talán, mindenhol azt hiszem az esélyesek jutottak tovább. A teljes mezőny tehát Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Dortmund és Atlético Madrid. Sorsolás pedig március 15-én, pénteken, Nyonban, tehát holnap, hogyha csütörtökön hallgattok minket. A meccsek pedig majd április 2. hetében kezdődnek újra, azaz egy hónap múlva, addig kell mindössze várnunk a Bajnokok Ligája visszatérésére és a negyed döntőkre. Bence, köszi szépen, hogy itt voltál, és aki este hallgat még minket, vagy éjszaka, annak majd jó éjszakát, aki pedig reggel napközben, annak szép napot, sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.